Ők. A kászoni hagyományőrzők mindig színfoltot hoznak az Ezerszékely Leány napjára. Idén milyen táncokkal érkeztek, és hogy érzik itt magukat? Tima Mária Magdolna, a néptánc csoport vezetője.
Az idén a Szederinda csoporttal érkeztünk ide, és bukovinai táncokat hoztunk. A bukovinai táncokkal most ismerkednek, tehát másfél éve, hogy tanulják, és hát a bukovinai székelyeket megidéztük ezzel a tánccal itt az Ezerszékely Leány napján.
A Székely Népviselet napját, illetve az Ezerszékely Leányok napját ülték meg Csíkszeredában az elmúlt hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A német ügyészség megállapította, hogy Kijev rendelte el az északi áramlat felrobbantását. A gázvezeték elleni támadás feltételezett vezetőjét háborús bűnökkel vádolják, amelyek elkövetésére a vád szerint az ukrán tisztet az állam utasította. A német ügyészek azzal vádolják az ukrán állami hatóságokat, hogy ők rendelték el a 2022-es robbantásos támadást az Oroszországot Európával összekötő északi áramlat gázvezeték ellen. Erről számolt be a brit neves szaklap. Lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezetéke ellen, Zelenszkij elnök tudta nélkül? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás, és köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Szóval a kérdés úgy teljes, hogy lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezetéke ellen, Zelenszkij elnök tudta nélkül, vagy tudtával, és ha igen, akkor mi lehet a következménye?
Jó a kérdés, és amikor a szerkesztő úr mondta a bevezetőt, hogy a német ügyészség mire jutott, akkor a következő gondolatom volt, hogy hát igazából most csak megerősítették, amit addig is mindenki gondolt, és hogy tulajdonképpen egy evidenciáról beszélünk. De azért, ha visszapörgetjük az időnek a kerekét, amikor megtörtént maga a támadás, akkor azért közel sem volt ennyire egyértelmű a helyzet, mert gondoljunk vissza, hogy legalább három szenárió volt. Ugye az egyik az az, és egyébként akkor az volt a legerősebb, és hát nyilván az akkori európai kommunikációs vonalban leginkább passzoló szenárió, hogy az oroszok robbantották fel, hogy betartsanak a németeknek.
A saját vezetéküket.
A saját vezetéküket, igen. De ha visszagondol, akkor ez egy komoly, és Európában komolyan forgó.
De ugye ez közös vállalat volt, orosz-német közös vállalat, amely ezt építette.
Igen, de ugye akkor ott voltak azt, hogy betartani, meg voltak azt, hogy igazából csak az ukránokra akarják ezzel fogni, meg hogy akkor valójában Oroszország akarja tönkretenni Európának az energiaellátását, és akkor hasonlók. Ugye volt a másik kézenfekvő, az, hogy az ukránok voltak, ezt szerintem különösebben nem kell magyarázni, meg valószínűleg fogunk még erről beszélgetni, hogy igen, nyilván azért, hogy elvágják teljes mértékben Oroszországot Európától, pontosabban Európát Oroszországtól, és hogy gyakorlatilag ilyen módon is hát nyomást helyezzenek az európai vezetésre, és az energia leválást az fékezzék. És ugye a harmadik opció az volt, azonban van A meg B, hogy itt igazából itt egy külső szereplő volt, véhetően valamelyik NATO tagállamnak a megbízására, és ugye akkor felröppent, hogy emlékszem, a briteket vádolták annó ezzel a megoldással. Voltak nagyon gyenge érvek amellett, hogy esetleg a németek most saját maguk csinálták, és ugye voltak azzal kapcsolatban érnek, hogy mi van akkor, hogyha az amerikaiak voltak.
Például a lengyel külügyminiszter meg is köszönte az Amerikai Egyesült Államoknak. Igen, mondta, hát, hogy mi csak a robbantás után a hírhez csatlakozva, ugye Sikorszkij.
Igen, ugye voltak ilyen furcsa gellert kapó történések még, és valóban érdemes ezekre is visszagondolnunk, hogy ilyen kis apró észtek voltak, és ugye ez volt az A variáció, azon belül is ilyen mondtam hármat, és akkor a B variáció meg az, hogy valamelyik elsősorban NATO vagy Európai Uniós tagállamnak a megbízására, de valamilyen külső szereplő csinálta. Egy dolog, ami biztos volt már akkor is, hogy ez nem úgy történik, hogy valaki fogja magát, felhúzza az úszónadrágját, és lebukik a víz alá, és visz magával bármit, amivel lehet robbantani, nem tudom, szódabikarbonát összekever kólával, vagy bármi ilyesmi, valami, ugye, amivel utána, vagy a mentosz belőle,
beleönti a kólába, és akkor ezzel meg lehet oldani, hogy ez itt nagyon komoly eszközök, nagyon komoly felszerelés, és nagyon komoly felkészülés, és tervezés kellett, hogy megelőzze, mert hogy pontosan tudni kell, hogy hol van a vezeték, ugye ezek a vezeték ugye megvannak ugyan tervezve, de azért amikor rakják a tengerbe, azért nem teljesen úgy történik a dolog, hogy akkor itt hogy mondjam, a centiméterre pontosan tudják, vagy a centiméterre pontosan a terveknek megfelelően történik, nyilván utána van egy kivitelezési dokumentáció, és ugye itt már belép az, hogy akkor ez a kivitelezési dokumentációhoz, meg nyilván az eredeti tervekhez is hozzá kellett tudni férni ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy hova kell leúszni, nyilván megfelelő búvárfelszerelés, nem is átlagos búvárfelszerelés, mert olyan mélységben van, olyan körülmények között van a vezeték, és hát nyilván megfelelő robbanószer, aminek a segítségével ugye azt hiszem három ág volt, és ebből kettőt tudtak sikeresen megrongálni. És hát ugye itt lépett képbe ugye az, hogy a komment a találgatás évekig, és ugye szerkesztőnek a kérdését röviden megválaszolva, hát hogyha valóban az ukránok voltak, és egyre inkább ebbe az irányba hajlanak, most már évek óta a folyamatok, meg hát nyilván egyébként a bizonyítékok is, akkor igen nehéz elképzelni, hogy ezt az elnök tudta is beleegyezése nélkül meg lehetett volna tenni.
Visszük tovább a gondolatot, csak itt álljunk meg egy picit ennél a kivitelezési résznél, mert valóban így van most, hogy vád alatt az a személy van, ez a vezető, akit, ugye Kuznyecov, akit egyrészt el tudtak fogni, másrészt meg aki a végrehajtó volt. Attól még ennek az akciónak a megtervezésébe, az információban, aztán a például a műholdakon látható, mert ugye ez egy több nagy hatalom által szorosan megfigyelt terület, ahol ez a robbantás.
Főleg egy háborús időszakban.
Így van, tehát abban az időszakban pontosan. Az, hogy nem vett észre senki semmit, ez is elgondolkodtató. Ugye akkoriban kérdeztünk katonai szakértőket itt a stúdióban is, elmondták, hogy azért ez nem egy egyszerű amatőr feladat, már ha csak azt nézzük, egyik búvártanfolyamon se képeznek szabotázs akcióra valakit, mert rendben van, hogy lemerül. Na de a robbantás az hogyan? Meg a robbanóanyag katonai, az meg honnan? Meg egyáltalán az egész. Szóval ehhez valamiféle olyan komoly képességekkel rendelkező hatalom is kellett. Egyrészt, aki szemet huny, aztán meg aki megsegíti az akciót, és akkor itt vannak most a végrehajtók közülük is egy valaki, többen vannak, de úgy látszik, hogy ő a fővádlott, mégpedig háborús bűncselekményekkel.
Ugye a különböző kémfilmekből, meg egyebekből tudhatjuk, és azért ez nem science fiction ez a része, hogy amikor egy ilyen cselekményt elkövetnek, akkor azért a különböző titkosszolgálatok nagyjából be tudják lőni azt a körtök, ki az, aki képes erre. És nem csak úgy, hogy mint ország, hanem akár mint konkrét személyek esetében, és hát nyilván ugye itt jön képbe, amit szerkesztő úr is mondott, hogy hát igen, emlékszünk arra, hogy ott ment a kéztördelés, hogy hát nincsenek műhold képek. És hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy most vagy az történt, ugye, amit majd nagyon izgalmas lesz tudni, hogy pontosan hogy történt, mert meg tudjuk egyetem valahogy pontosan, hogy történt, hogy olyan időszakban csinálták, amikor a műholdak nem a fölött a hely fölött járnak, zárójel, folyamatosan a műholdak pásztázzák ezeket a helyeket, tehát hogy alig ha elképzelhető, hogy ezt feltűnés nélkül műholdak nélkül meg lehetett tenni. Ugye a B pedig az, hogy akkor hát valaki idézőben vetített a háttérben, és akkor azt mondta, hogy hát nincsen műhold felvétel. És ugye itt vannak ezzel kapcsolatban rögtön kéték. És visszatérve arra ugye az elkövetőkre, nyilván ezt tudták, meg tudhatták az amerikaiak egyértelműen szerintem. Mégis érdekes, hogy a németek, akik meg saját maguk döntöttek amellett, hogy lezárják, pontosan ma nem nyitják meg a vezetéket, tehát hogy nem indítják el a vezetéken keresztül a szállítást Oroszországból Németországnak az irányába. A németek eleinte úgy tűntek, hogy hát igazából, mint hogy ők örülnének is ennek, hogy ez így megtörtént, mert akkor nem kerülnek abba a kellemetlen helyzetbe, hogy ne adj Isten, hogy meg kellene nyitni a vezetéket, és akkor működtetni kell, és akkor Németország teljesen közvetlen módon mindenki más kizárna, minden más tranzitországot kizárva kapna és érkeztetne energiát, energiaforrást közvetlenül Oroszországba.
Hát furcsa is volt, hogy nem tiltakoztak ellene, ugye?
Hát ugye ez, amire utalok, hogy valóban itt, mintha lőrültek volna ennek a dolognak, hogyha igazából kimentette őket egy kellemetlen helyzetből. Mégis most ugye ott tartunk, hogy azért a németeket, meg a német hatóságokat is, mintha érdekelni az igazság. És minthogyha azt mondanák, ennek az egésznek végére kell járni, és ha végére kell járni ennek az egésznek, akkor pedig válaszokat kell találni, és a válaszok pedig, hát egyre több válasz van, és egyre több részlet derül ki ezzel kapcsolatban, és hogyha meg kell találni végeredményben a felelősöket, csak ugye más
a helyzet. De mi a mélységben?
Hát ez az. Hát ez az. Hogy az történik ebben...
Vagy magasságban, bocsánat, inkább.
Igen, ugye? Az történik ebben a helyzetben, hogy, hogy a hatóságok megelégszenek azzal, hogy van nem tudom 3-4-5 ember, akikre rá tudják bizonyítani, főleg ugye az elsőrendi vállalatot elítélik, a többiekkel is, meg a késleg nincs meg, akkor elfogadó parancsvelnök és hasonló, és akkor hátradőlnek és azt mondják, hogy igazságot szolgáltattunk. Vagy azt mondják, hogy akkor fel kell tárni minden részletét, és mondjuk az Európai Unió, meg az Európai Uniós intézmények gyakoroljanak nyomást Ukrajnára, hogy adják ki ezekkel kapcsolatos dokumentációkat, mert nyilvánvalóan vannak dokumentációk, vagy engedjenek hozzáférést azokhoz az információkhoz, amiket az ukránok ugye hát vagy a tervezési fázis, vagy pedig ugye utána, amikor megtörtént az eset, ugye kommunikáltak egymás között, mert nyilván az is, hogy mondjam, informatív lehet, és ezeknek egy része vélhetően dokumentált. Vagy ha nem is dokumentált, akkor indítsanak egy belső vizsgálatot, és akkor kérdezzék ki az embereket, és mondják el a különböző parancsnoki rendben levő szereplők, hogy akkor ők mit tudnak erről, és akkor ezeket adják át az Európai Uniónak a részére, mert addig ők nem haladhatnak előre az Európai Uniós csatlakozási folyamatban. A normális ügymenet az ez lenne, méghozzá azért, mert tulajdonképpen, hogy ugye maga a vád is szól, hogy itt egy terrorcselekmény történt, és ráadásul egy Európai Uniós állammal szemben, tagállammal szemben, az egyik legrégebbi Európai Uniós, egyiket ugye a hatok közül.
De meg hát NATO tagállam.
NATO tagállam, és ugye ebben a tekintetben hát nem mindegy, hogy kit veszünk föl. És ugye nem mindegy, hogy kit veszünk föl, akkor össze megnyugtató válaszokat kell találni, és hogyha tudni kell a választ arra a kérdésre, hogy Zelenszkij elnök volt-e az, aki azt mondta, hogy ez rendben van, megtámadhatnak egy EU-s és NATO tagállamot.
Ez konkrétan úgy szól az ügyészség, hogy polgári célpont elleni támadás, valamint robbanás okozása és a közszolgáltatások megzavarása miatt háborús bűnökkel vádolják. Ugye ezt a férfit. Csak hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, és itt a háttérről beszélünk, akkor már is itt van egy politikai szál, illetve egy politikai megfontolás. Mert most már Németországban is vannak olyan hangok, ugye, hogy rendben van, ha ez így van, akkor viszont milyen alapon folyósít tovább Németország több milliárdnyi eurót az ilyen államnak, ugye ez fölvetődött egy bizonyos hétvégi fórumon. És itt kell akkor meggondolni, hogy meddig megy el Németország, mert amúgy meg támogatja Ukrajna ráadásul gyorsított csatlakozását, már a második fejezet megnyitásáról van szó, a tárgyalási fejezet megnyitásáról.
Igen, ez önmagában egy érdekes kérdés, a németek eddig azt mondták, hogy nem akarnak gyorsított ukrán csatlakozást, miközben technikailag meg gyorsítják az egészet, mert mondhatnák azt, hogy akkor járjuk végig az első fejezetet, meg és akkor szépen lassan egyenként haladjunk, és ne erőltessük ezeket a dolgokat, és most ráléptek arra az útra, hogy akkor párhuzamosan nyissanak meg csatlakozási fejezeteket, felgyorsítva ezt annak érdekében, hogy Ukrajna minél gyorsabban tudjon uniós tagságra szert tenni. Azért izgalmas ez, meg azért érdekes egyébként ez a németeknek a részéről, mert ugye utaltam rá, hogy korábban nem ezt kommunikálták, hanem az érdemalapúságot kommunikálták, és egyébként ugye ezek tagállami döntések, és nyilván közös tagállami döntések, de mondhatnák azt, a németek is mondhatnák azt, hogy oké, megállítjuk az uniós csatlakozási folyamatot, amíg nem kapunk minden kétséget kizáró információt azzal a kapcsolatban, hogy nem egy háborús bűncselekményt elkövető tagállamot próbálunk meg felvenni, vagy államot próbálunk meg felvenni az Európai Uniós tagok közé. Csak ugye közben ott van, hogy politikailag, meg a német vezetés, különösen az új német vezetés, amelynek hát a társadalmi bázisa az, hogy is mondjam, nincs, finoman fogalmazok, ilyen 12-13%-a mérjük már a támogatottságát mestek, de mégis ugye arra alapozta a politikáját, hogy Ukrajnát támogatni kell. És egyébként, hogyha ebből visszalép, mert ugye volt egy másik ígéret, az a migrációs ígéret volt, abban az jelentősen visszalépett már. A mostani német kormány nem azon a szinten teljesíti az ígéreteit, meg a vállásait, ahogy azt mondjuk megfogalmazta, hogy megígérte a választási kampány, vagy akár azt követően is. Hogyha ebből is visszalép, akkor az teljes hitelességvesztés. A német kancellár szempontjában, mert akkor azt mondják, hogy igazából egy béna kacsa, semmit sem tud végrehajtani abból, amit megígért, mert sem a migrációs helyzetet nem tudja kezelni, nem tudja a kiutasításokat rendbe tenni, és egyébként még az ukrán csatlakozás, meg az Ukrajnával kapcsolatos együttműködést is megígérte, És ekközben meg hát kiderülnek dolgok, és hát igazából az derül ki, hogy a német kancellár, és ugye most egy lehetetlen helyzetben is van, hogy vagy tovább erőlteti az eddigi kommunikációját, vagy ha a bíróság arra jut, hogy hát itt voltak ukrán vezetői szálak, és hát nyilván erre utaltam, hogy ezt nehéz elképzelni, ne lennének ukrán vezetői szálak, akkor ebben az esetben egy olyan országot támogat a német kancellár, amely a saját országának az alapvető stratégiai érdekeivel szemben tett meg, és nem csak hogy egy politikai lépés, hanem egy konkrétan egy háborús cselekményt.
Hát van itt egy másik szál is ráadásul, és akkor itt vagyunk már megint a magas politikában, meg persze gazdasági összefüggésekkel, hogy kinek jó ez, meg kinek volt az érdeke az, hogy orosz energia ne áramoljék német területre, illetve egész európai területre, hanem inkább mondjuk a csepp folyós gáz jöjjön, akár az Egyesült Államokból.
Ugye valóban ez volt a különböző szenáriókat felvázoltam az egyik érv, hogy az amerikaiak lehettek, hogy akkor ez igazából nekik jó, hogy akkor ők leváltják Oroszországot, és akkor Európa drágán fog venni, vagy jóval drágában fog venni energiát, csak nem Oroszországtól, hanem az Egyesült Államok, az Egyesült Államok jól jár, Európa meg úgymond jól jár, mert mégiscsak van energiája, miközben meg szankciókkal Oroszországot, meg az orosz gazdaságot nyomás alatt tartja. Na most láthattuk az elmúlt években, hogy ez mennyire sikerült, nem jól. Az energiárak azok magasan maradtak, az amerikaiak többé-kevésbé tudták, meg tudják csak vállalni az energia szállítását. Az nem feltétlenül látható egy teljesen biztos, és teljes mértékben arra, tehát nem lehet teljes mértékben az amerikai szállításokra nehezedni, és azt mondani, hogy ez mindent meg fog oldani. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa szituáció alakult ki, és ugye itt kérdés, hogy Európának, meg az euróatlanti együttműködésnek ebben a formában az érdeke. Mert hogy az amerikaiaknak általában érdeke azt mondani, hogy azért Európa ne legyen túlságosan erős. De azért most már ott tartunk, hogy az amerikaiaknak el kell gondolkodni, hogy Európa ne legyen túlságosan gyenge. Mert hogy annyira széttartó az egész történet, és nyilván egyébként
szövetségesi pozíciói gyengülnek.
Igen, de ugye közben meg Trump elnöknek meg érthető a folyamatos nyomás gyakorló politikája, mert hogy vele szemben meg folyamatosan erősnek mutatja magát Európa. És azt mondja, hogy mi kiállunk Trumppal szemben, kiállunk az amerikai érdekekkel szemben, és mi kellően erősek vagyunk akár arra is, hogy saját magunkat megvédjük, és saját magunk kiépítsük azokat a kapacitásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy működtetni tudjuk a biztonsági struktúráinkat. Miközben az amerikaiak tudják, hogy ez nem igaz, de hallják ezeket a szólamokat, és a Trump erre kifejezetten ugrik. Tehát ez neki nagyon nem tetszik, amikor ugye ennyire szembe kommunikálnak vele, és nyíltan szemben kommunikálnak vele, és ugye hiába tudja azt, és nyilván ő is tudja azt, hogy nem érdeke végeredményben az amerikai teljesen meggyengíteni Európát, azt mondják, hogy hát igazából America first van, és nem számít, hogy mi van Amerikán kívül. Nem számítanak ezek a szövetségi rendszerek, és ugye érdekes volt, talán emlékszünk rá, amikor ugye az új nemzetbiztonsági stratégiát megálmodták, kiszivárgott a dokumentumok közül, volt egy olyan korábbi verzió, amely arról szólt, hogy hát igazából fel kellene az amerikai érdekek alapján építeni egy olyan koridort, amely Lengyelország, Magyarország, aztán Szlovákia, igen, szlovákok is benne voltak, akkor utána Olaszországot akarták megvenni, meg talán még egy-két másik ország, annak érdekében, hogy ezt egy erőközponttá, ezt a koridort erőközponttá növeljék Brüsszellel szemben, mert hogy az amerikaiaknak tele van a hócipője Brüsszellel, meg a brüsszeli politikával. Csak ugye közben voltak itt azért jelentős változások, és úgy tűnik, hogy Európán belül Brüsszel elnyerésre Washingtonnal szemben, csak ugye a kérdés az, hogy a győzelem, kiruszi győzelem lesz-e, mert az amerikaiakkal versenyezni, meg egyszer az oroszokkal, meg egyszerre a kínaiakkal, hát túl sok jóra sajnos nem vezet.
Most ez az északi áramlat gázvezeték lassan szimbólumá válik, különös tekintettel, hogyha megnyitunk egy új fejezetet ezzel kapcsolatban, egy új összefüggést is idehozunk, amikor az orosz elnök arról beszélt, hogy a maradékon újra lehetne indítani, tehát az éppen maradt részen újra lehetne indítani a gázszállítást. Egyedül a Németországon múlik, hogy fogadja-e. És hogyha ők egy zöld tárcsát fölmutatnak, vagy egy igent mondanak, akkor már is mehet a gáz. Na de még mi van ennek a hátterében?
Igen, van egy ág, ami nem sérült meg.
Világos, de a másikat is helyre lehet állítani, erről is beszélt az orosz elnök, mégpedig nem akárhogyan ám, hanem amerikai közreműködéssel. Tehát akkor itt létrejöhetne egy orosz, amerikai és német konzorcium, amely üzemeltethetné ezt a gázvezetéket. Így viszont már más a fekvése.
Ugye? Én azt gondolom, hogy itt ez nem biztos, hogy ez egy moszkvai ötlet volt. Vagy nem csak moszkvai ötlet volt, ez washingtoni és fehérházi ötlet volt.
Alaszkai tárgyalás valószínű oda vezetnek, igen, vagy ott a gyökere.
Igen. Ugye Trumpnak a felfogása az igazából ez, hogy kössünk bizniszt. És akkor úgy a bizniszen keresztül rendezzük a politikai helyzetet. És nyilván, hogyha ezt a logikát követjük, akkor azt mondani, hogy az amerikai segédlettel megnyitják az energiaellátást Oroszország irányából Németország felé, akkor azzal rögtön egy ilyen háromszereplős, sőt négyszereplős, mert az Európai Unió rögtön érintett ebben a kérdésben, megoldás jön létre, magyarán mindenki egy platformra kerül. Csak hogy látható, hogy Brüsszel nem akar egy platformra kerülni az oroszokkal, nem akar egy platformra kerülni az amerikaiakkal sem, és nem érdekli az üzlet. És ugye itt jön képbe a probléma, és ugye itt jön képbe egyébként Friedrich Merznek a lehetetlen helyzete. Azért ennyire tragikus a megítélése, tragikusan rossz a megítélése, mert nem jönnek az eredmények, és a gazdaság gyenge. És nyilván a gazdaság ugye meg többek között azért is gyenge, mert egyrészt egy technológiai versenyben lovalta bele magát Európa Kínával. Azért mondom, hogy lovalta bele magát, mert hogyha kitűzzük, hogy mi a egyébként tök jól működő robbanómotoros autóinkat ekkortól nem lehet üzembe helyezni, aztán elkezdünk munkolni vele, és azt mondani, hogy jó, akkor csak nem tudom, 10% vagy 5%-ot lehet a teljes kapacitásból benzines vagy dízelüzeműként használni, vagy hibridüzeműként használni, akkor is magunkkal szúrunk ki. Tehát akkor is az van, hogy azt mondjuk, hogy akkor belemegyünk abba a játékba, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a kínaiaknak. Mert az egy más történet lenne, hogy nem szabunk egy határidőt, hanem azt mondjuk, hogy akkor futtassuk a német autóipart, és pumpáljunk pénzt, és akiket európai pénzt is, az autóiparnak az innovációjába, és azt mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk felfuttatni akár az elektromos, akár ugye a más ugye a hidrogénüzem, meg egyéb megoldásokat, és akkor ezt hogyan tudnánk versenyképessé tenni technológiailag, EU-s pénzből, EU-s támogatásból, és amikor eljutottunk odáig, hogy akkor meg tudjuk csinálni versenyképesen, és piacra tudjuk dobni, akkor azt mondjuk, hogy versenyképesek is vagyunk, és tessék nézni, itt van a német minőség, mert egy német autónak a minősége, oké, tudom, rengeteg videót láttam ezzel kapcsolatban, mennyit romlott a minősége, meg azért én is...
És hogy mennyit javult a
Kína? Én is láttam, igen, így van, az így az van, de azért én mindig oda szoktam kiukadni, amikor valaki azt mondja, hogy de hát a kínai milyen fantasztikus, meg stb., hogy akkor üljön be, és nem mondok direkt márkát, de üljön be egy három betűs, akkor játsszuk ezt a játékot, üljön be egy három betűs kínai, meg egy három betűs német autóba. És akkor belőttem, szerintem melyik kettőre gondolok, és az elképesztő ordító minőségbeli különbség az ott van, és azt kellene mondani Európának, hogy igenis nekünk a minőség fontos, és épp ezért, mert hát nyilván saját magunk is fontosak vagyunk, a saját lehetőséget próbáljuk meg megerősíteni, és akkor itt jön ki be ugye még az elektrifikáció, abból a szempontból lehetne azt mondani, európai szinten is, és már inkább tagállami szintű történet, hogy akkor bizony úgy támogatjuk az elektromos autókat, meg az elektromos autózást, hogy akkor az államnál lehet jelentkezni, mint egyébként különböző országon ez működik, és csak nyilván ilyen szűkebb szegmensekben, de hogy állami támogatást elektromos autókra. Annak érdekében, hogy az árkülönbözetet áthidalják, de nyilván lehet egy szépet tekerni azon a jogszabályon, úgyhogy azt mondani, hogy akkor ami az Európában gyártott, vagy európai autókat, vagy európai autógyártók által készített autókat támogatjuk, és akkor rögtön megtekertük a dolgot, úgyhogy akkor a helyzetbe hozzuk a nagy német, meg nagy francia, meg nagy olasz cégeket, és azt mondjuk a kínaiaknak, hogy coki, bocsánat.
Na most ezzel szemben éppen leszerelik a gyárakat, már az autógyárakat, több tízezres elbocsátások vannak különböző nagy német autóipari cégek érdekeltségeiből, tehát úgy néz ki, hogy ebben lemaradtunk, viszont továbbra is hoznak olyan adminisztratív intézkedéseket, nevezetesen az a bizonyos metángázrendelet, amely még azt még tovább szűkíteni azt, hogy honnan lehetne vásárolni a földgázt. Ez a vezetékes, és kérdés, hogy a kitermelés milyen körülmények között van. Nem nyitjuk ki ezt a fejezetet, mert ez egy másik szakma lenne, de az biztos, hogy a szállítása az kevésbé környezetszennyező, mint bármilyen más típusú szállítás, mondjuk hajóval. És mégis itt megvan ez a bizonyos top. Tehát röviden az Európai Unió és köztük Németország is továbbra is olyan adminisztratív intézkedéseket hoz, amelyel saját maga gazdaságát hozza a nehéz helyzetbe. Éppen ezért kérdéses, hogy kinek lenne érdeke a nyomozás tovább, mert az volt a kérdésünk, hogy milyen magasra is menne itt a nyomozás, milyen magasságig tudna eljutni, azaz mennyire vezetői szintig, vagy éppen a végrehajtó katonákat fogják csak ugye a vádlottak padjára ültetni.
Engem nagyon érdekelnek, hogy ezeket a döntéseket végeredményben ki, nem is, hogy hozza, hanem ki kezdeményezi az ilyen típusú, mert ugye valahol elindul, valahol megfogalmazzák. És hogy jó, ott nem teszik fel azt a kérdést, hogy mi a akkor, ugye, brüsszeli kérdés, hogy akkor európai érdek. Meg mi az európai tagállami érdek, hanem kitalálnak valamit, ami tök jó hangzik, és azt mondjuk, hogy zöldítés, miközben, majdnem erős kifejezést mondtam, szétverjük a saját gazdaságunkat, saját magunk alatt. És nyilván egyébként a kínaiak meg röhögnek a markukba ilyenkor, és azt mondják, hogy na hát ez fantasztikus, akkor mi hozzuk ugye olcsón a saját termékeinket, mert nyilván hogy meg azért tudnak olcsón termelni, mert ugye ott van mögöttük egy, hát egy teljesen más típusú struktúra, egy teljesen más típusú gondolkodás. Az európai meg amerikai gondolkodás az teljes mértékben egyébként a cégnek a gondolkodás, ez a kapitalista logikára van felépítve, hogy minél nagyobb nyereséget kell realizálni. A kínaiak meg hosszú távba gondolkodnak, nem kell olyan nagy nyereség, sőt, az se baj, hogyha nincs is körülbelül nyereség, működjön el a történet, hosszú távon vagy középtávon megnyerjük a versenyt, mi fogjuk uralni a piacot, és onnantól kezdve mi szabályozzuk az árakat. És akkor utána később majd ezt a nyerességvesztést mi realizáljuk. Teljesen más logika mentén gondolkodnak. És olyan, hogyha már Európában meg nem vennék észre ezt a másfajta logikát, és azt mondanák, hogy igazából csak itt a rövid távú kérdésekre kell fókuszálni. Nem, Európának azt kellene mondania, hogy igen, és nekünk vannak saját érdekeink, nekünk vannak kiváló, és tényleg kiváló autógyártóink, őket kell előtérbe helyezni, és a saját érdekeinket kell előtérbe helyezni. És ugye ebben a tekintetben is, visszatérve arra, amit szerkesztő úr mondott, ugye magára a vizsgálatra, hogy itt lesz a nagy kérdés majd, hogy mennyire akar Európa a saját érdekeit, meg a németek mennyire akarják a saját érdekeiket előtérbe helyezni. Mondván megelégszenek csak annyival, hogy akkor meg letartóztattuk azokat, akik elkövették, hát vagy pedig az egésznek...
Tessék? Ugye a katonákat.
Hát a katonákat igen, vagy nem tudom.
Vagy nem katonák, vagy, de volt katonák.
Hát igen, meg hogy kitaláljuk, hogy akkor nem tudom, a katonáknak, akik nyilván volt egy kapcsolattartójuk, és akkor ők még feláldozhatók, vagy hasonlók, vagy pedig eltereljük az egész szet egy teljesen kamu irányba, ugye ez is létező történet, logika, hogy akkor kitalálják, hogy igazából semmi köze nem volt az ukrán államnak, hanem itt egy ilyen belső szabotázs akció indult el, és hasonlók. Tehát azért itt nagyon sok fele lehet elágazni, de a kérdés az lesz tényleg, hogy hol fog megállni a vizsgálat.
De hogy mi a súlya is ennek, ugye itt az ügyészségi vádiratban, vagy annak előkészítésében, amit nyilvánosságra hoztak, szerepel az, hogy az incidencia előtt az északi áramlat Németország éves energiatermeléséhez szükséges földgáz szükségletének körülbelül a felét szállította. Ez ugye eddig nem volt talán közkeletű információ. Érdekes elgondolkozni azon, hogy ha egy ilyet felrobbantanak, akkor nyilván itt a bűncselekmény súlyát akarják ezzel alátámasztani az ügyészek, de ez egy olyan adat lehet, ami hiteles. Ez azért elgondolkodtató.
Elgondolkodtató, és ugye itt azért is elgondolkodtató, amire utaltam a német iparral kapcsolatban, hogy itt alapvető válaszokat kell adni a német politikának. És hogy itt már nem csak a oké, hogy meddig megy a bíróság, meg az ügyészség, és hogy mi lesz a vége ennek az egész ügynek, de ugye ennek már politikai meg diplomáciai következményei vannak, hogy kellene, hogy legyenek. És akkor valamit állítani kellene a végén a német vezetésnek, hogy akkor mégis mi a fontos. Ki a fontos? Mi a saját érdekeink, a saját gazdaságunk, vagy pedig egy olyan ország, ami éppen az Európai Unióba törekszik, de közben meg felrobbangatja itt az általunk esetleg, ne adj Isten, hosszú távon fontosnak tartott, vagy tartandó, mert megépített és nem kevés pénzben megépített energiavezetéket.
És éppen most szavazták meg neki a hatalmas támogatást.
Igen.
Érdekes, hogy hogy reagálnak rá a németek, majd mert aztán jönnek hírek erről is. Ugye egyelőre egy ilyen reakció volt, hogy lehet, hogy ugye ez a bizonyos Sarah Wagenknecht féle párt, ugye mi egy kis párt persze, meg ismerjük az irányvonalát, de a logikája az, hogy a német adófizetőknek hogy lehet megmagyarázni, ugye ezt már idéztem, hogyha a dollármilliárdokat utalnak tovább, és azt mondja, hogy ha Berlin nem akar, akkor Schwerinnek kell kezébe venni, a magyarul tartományi szinten intézni kell ezt az ügyet.
Érdekes, ami elindult közben, hogyha már a Sarah Wagenknechtnek a pártját szóba hoztuk, mert elindult egy olyan típusú gondolkodás a német politikában, amely arról szól, hogy a ugye a mainstream pártok kívül akarják tartani az AFD-t, meg ugye nyilván itt a szélső baloldali formációkat is, de ugye felvetődött az, hogy akkor mi lenne, hogyha ez a két formáció annyira megerősödik, hogy ő tarthatná kívül a mainstream pártokat. Mondjuk arra befizetek, hogy a szélső, hogy a radikális jobb oldal, meg a radikális bal oldal összeáll, és, de olyan világot élünk, hogy ez se elképzelhetetlen.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket. Köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.